Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg fennállva Isten igéjét, amelyet megírva találunk már evangéliumának első fejezetében, a 14. verstől a következőképpen. Miután Jánost fogságba vetették, elment Jézus Galileába, és így hirdette az Isten evangéliumát. Beteljesedett az idő, és elközelített az Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. Amikor a galileai tenger partján járt, meglátta Simont és Andrást, Simon testvérét, amint hálót vetettek a tengerbe, mivel halászok voltak, és így szólt hozzájuk Jézus. Kövessetek engem, és én ember halászokká teszlek titeket. Erre azok a hálókat otthagyva azonnal követték őt. Amikor egy kicsit tovább ment, meglátta Jakabot, Zebedeus fiát és Jánost a testvérét, amint a hálóikat rendezgették a hajóban. És azonnal elhívta őket, azok pedig apjukat Zebedeust a napszámosokkal együtt a hajóban hagyva, elmentek ő utána. Amen. Testvérek, múlt éjszaka rémálmom volt, nem szörnyek kergettek, és nem az életemért kellett küzdenem. Csupán annyi történt, és egy lelkész számára ez a legnagyobb rémálom, hogy közvetlenül az Isten tisztelet kezdete előtt rájöttem arra, hogy nem készültem fel az alkalomra. Kockás Ingben úrvacsora nem volt előkészítve, bár itt Kistokajban ezzel sem lenne probléma, a testvéreink előkészítik. Mondtam valakinek, hogy kezdje el gyorsan az alkalmat, én addig hazaugrom átöltözni, és hozom az úrvacsorát is magammal. És feleségemmel együtt őrült rohanásba kezdtünk hazafelé, írtózatosan feszült voltam. De Isten könyörült rajtam, és nem kellett végignéznem azt, hogy teljesen megsemmisülök, mert felébredtem. Felnőttként a rémálmaim általában a készületlenséghez kapcsolódnak. Készen kellene állnom különböző helyzetekben, de nem vagyok. Ezután elkezdődik egy kapkodás, gyors, áthidaló megoldás keresése, hogy mentsük a helyzetet, ha egyáltalán még menthető. Legtöbb esetben azonban nem kell átélnem a készületlenség okozta kudarcokat. A mai történetünk, mintha ehhez hasonló őrült rohanás lenne. Márk evangélista leírása szerint ugyanis úgy követik egymást az események, mintha egy egyetlen folyam lenne, amely árad, amely hömpölyög, amely magával ragad mindent, egy pillanatra sincs megállás, nincs kiszállás, és ez a történet is ma úgy kezdődik, mint egy rémálom, amikor hírt kapunk keresztelő János bebörtönzéséről. De úgy fejeződik be, mintha az evangélista tudomást se venne erről a szörnyű, nehéz helyzetről, mert arról ír, hogy Jézus már saját tanítványait kezdi összegyűjteni. Egy perikópa, egy rész, meg az elején egy szörnyű hír, a végén pedig Jézus, mintha túllépne az egészen, és megy tovább. Mintha nem lenne fontos és szomorú esemény, hogy saját unokatestvére, akivel együtt építették Isten országát, fogságba kerül. Mintha ilyen egyszerűen túl lehetne lépni emberi igazságtalanságon vagy tragédián, már még azt sem tartja lényegesnek, hogy leírja, mi vezetett odáig, hogy keresztelő János börtönbe került. Nem lényeges szerint, hogy miért került börtönbe. Az eredménye fontos, befejeződött az ő nyilvános munkája, többé már nem beszélhet tömegek előtt, nem taníthatja az ő követőit, befejeződött keresztelő János munkája, és ami ennél még furcsább, Jézus pedig azonnal színre lép, hogy újra kezdje, hogy folytassa. Unokatestvére börtönbe kerül, ő pedig nem megáll és elgondolkodik, hanem mintha ebben egy isteni jelt látna, elindul, belép ebbe a résbe. Azt a zászlót, amit addig keresztelő János vitt, és elejtett, mintha Jézus maga venné föl, és folytatná Isten munkáját, harcát. És azt mondja, beteljesedett az idő, és elközelített az Isten országa. Miért van ez? Mit akar ezzel Márk evangélista kifejezni? Először is azt azért látnunk kell, hogy sem Márk, sem Jézus nem érzéketlen János sorsa felől. Sőt, az egyik fejezetben egy külön részt áldoz arra, amikor ez a nagyszerű ember meghal, Jézust is megállítja, ezt olvassuk, ő pedig így szól tanítványaihoz, jöjjetek velem csak ti magatok egy lakatlan helyre, és pihenjetek meg egy kissé. Amikor elkövetkezik ez a tragédia, akkor nem csak Márk, hanem Jézus maga is érzékenyen érinti, és visszavonul tanítványaival egy lakatlan helyre. De nem csak János iránt, keresztelő János iránt érzékeny Jézus, hanem Isten munkája felé is. Látnunk kell azt is, hogy egy fejezet lezárul Isten tervében keresztelő János bebörtönzésével, de az út megy tovább. Azonnal megnyílik egy újabb lap, és kezdődik egy új út, ezért lép elő Jézus, és indul el, hogy új munkába kezdjen János után, mert nem csak az ő testvérére érzékeny, az ő nehézségeire, hanem ugyanolyan érzékeny Isten igéjére, Isten szavára is. Betelt az idő, és elközelített már az Isten országa, térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban, mondja Jézus. És itt, mintha Márk ezt a hömpölygő folyamot, ezt a nagyon gyorsan előre haladó filmet, mintha lelassítaná. Mintha elkezdené kikockázni az eseményeket. Néha talán számunkra fontos videófelvételeket megszoktunk újból és újból nézni. Most szerintem itt Miskolcon és környékén az a 89. percben esett gól, ami bent tartotta a Diósgyőrt az első ligában, az újból és újból vissza lesz játszva, az emberek talán hetekig, hónapokig ezt fogják nézni, kikockázva, különböző részekről megvilágítva. De van így az életünk egyes felvételei során, mi feleségemmel nagyon sokáig, amíg el nem veszett a videó, az esküvői videónkat néztük vissza, talán más-más néz, és néha lelassítottuk, meg is állítottuk a lejátszást, és azt mondtuk, ő is ott volt, és erről beszélgetünk. Már pontosan ezt teszi. Ebben az egymást követő események sorozatában egyszer csak megnyomja a stop gombot, vagy a pauze gombot inkább, és kezdi kikockázni a történteket. Betelt az idő, mondja Jézus. Ez pedig annyit jelent, itt az idő, vagy lehetne úgy is fordítani, értelmezni, hogy egy pillanatra most megállt az idő. Most van a kegyelem pillanata. Most van az igazi döntés lehetősége. Itt az idő, itt a lehetőség, itt a kegyelmi alkalom, hogy végre megálljunk. Átgondoljuk, végignézzünk életünkön. De mi is történik ebben a pillanatban? Mi is történik akkor, amikor betelik az idő és elérkezik Isten országa? Milyen döntése van, lehetősége az embernek? Néha a pillanat töredék része alatt. Hogy ezt lássuk, Márk evangélista két rövid történetet hoz elénk, és bemutatja azt, hogy egy ember életében ez a megérkező pillanat, ez a megálló idő milyen döntésekre képes. Az első találkozás Andrással és Simonnal történik, amikor ők éppen neki kezdenek a napi teendőjüknek, munkájuknak. Azt olvassuk, tengerbe vetik halászhálójukat. Tehát éppen belekezdenek a munkába, szakszerűen végzik azt a munkát, ami az ő megélhetésüket biztosítja, és Márk evangélista pedig bemutatja mindezt Jézus szemszögéből. Aki meglátja ezeket az embereket munkakezdés előtt, meglátja bennük azt, akivé majd lesznek, akivé majd az ő követésében formálódnak, és milyen jó lenne, hogyha mi is tudnánk így látni önmagunkat és más embereket is. Hétköznapi teendőink, munkánk, kötelességünk végzése között, de Jézusi szemmel. Ő mit lát? Ő milyen lehetőségeket lát mi bennünk és másokban? Jézus látja Andrást és látja Simont. De már látja azt az Andrást és azt a Pétert, akivé majd ő fogja formálni. Ezek az emberek éppen a halászhálójukat vetik be a tengerbe, és Jézus lehet, hogy már azt látja, hogy nem a tengerbe vetik, hanem emberek közé, és nem halakat fognak, hanem majd embereket segítenek Jézus megismerésére. És ezt olvassuk, Jézus megszólítja őket, jöjjetek utánam, és emberhalászokká teszlek benneteket. És azt olvassuk, ők azonnal otthagyták a hálót, és követték Jézust. Még csak azt sem olvassuk, hogy még befejezték a napi munkájukat, a műszakot, vagy kihúzták volna a hálót, hanem azonnal otthagyták a hálót, és követték Jézust. Itt van megint ez az azonnal, amit Márk evangélista olyan sokszor használ. Lehetne házi feladat, végigolvasva az evangéliumot, csak 16 fejezet, összeszámolni, hányszor hangzik el Márk, vagy hányszor jegyzi le Márk azt, hogy azonnal. De nem a türelmetlenség az, amely leíratja vele ezt. Nem a meggondolatlanság, a túlzott sietség, hanem inkább arról van itt szó, hogy valamilyen előre elkészített dolog. Ott van a tanítványok szeme előtt, és nem lehet sokáig gondolkodni, meg kell ragadni azt. Nagypapám mesélt arról, aki villamos vezető volt még Budapesten, hogy ezek a villamosok nem álltak meg, csak lassítottak, és egyszerűen el kellett kapni a kapaszkodót, és föl kellett húzózkodni a villamosra. Az a pillanat az azonnal, amikor megérkezik, megragadja az ember, ha nem ragadja meg, akkor tovább megy, és várhat a következőre, ha jön még következő lehetőség. Márknál ez az azonnal ezt jelenti. Megragadni azt az alkalmat, azt a pillanatot, amit Jézus előkészített az ő számukra. És ez a pillanat jött el András és Simon életében. Ezt a mozdulatot tették meg azzal, hogy ott hagyták a hálót, és elindultak Jézus után. Van egy lelkész, aki már nem él, Zimányi Józsi bácsi, és egyszer a felső erdősorban is hirdette Isten igéjét, és már nagyon idős ember volt, nem sokkal később meg is halt, de fiatal pároskáknak is, házasságra igyekvő fiatal pároknak is volt üzenete, és azt a nagyon bölcs tanácsot adta ezeknek a fiataloknak, hogyha látják és tudják azt, hogy az Isten által rendelt személy az, aki mellettük van, akkor házasodjanak össze azonnal, de ész nélkül. Zimány Józsi bácsi, őt talán ismerjük, az ő bölcs tanácsait is azt adta bölcs tanácsként azonnal, de ész nélkül. Nyilván ez nem azt jelentette, hogy ki kell kapcsolni az értelmet. Nem azt jelentette, hogy hanem inkább azt jelentette, hogy egy elkészített dolgot, egy Istentől elkészített dolgot meg kell ragadni. Mivel feleségem kezét megkértem, már jó pár éve ismertük egymást, és több mint egy éve ismerkedtünk komolyabban, mégis az egész ceremónia után úgy föl belém hasított, hogy nem volt ez túl korai. Mert egy életre szóló döntésről van szó. Nyilván nem házasodtunk ott még össze, de azért egy pecsét volt a mi kapcsolatunkon. Kívülről és kicsit több mint másfél évtized távlatából azért úgy látja az ember, hogy nem. És nem csak azt a pillanatot látom, és nem is emlékszem teljesen arra a pillanatra, hanem azt az utat, amit azóta együtt megtettünk. És talán ez, ami ezt az azonnalinak tűnő döntést kicsit árnyalja, évekkel később már erre az útra, az együtt haladásra is emlékezhetünk. Nem mindenki a hit, írja Pál apostol egyik levelében. És itt arra céloz, hogy nem mindenki ismeri fel azt, amikor Jézus közel lép hozzá, és döntésre hívja. Nem mindenki hallja meg azt a pillanatot, amikor Jézus azt mondja, kövess engem. Ha elérkezik a pillanat, akkor indulni kell, mégpedig azonnal. Nincs mit mérlegelni, nincs mit gondolkodni, hanem indulni kell. Mert ha túl sokat gondolkodik, vacilál az ember, akkor élete filmje újra pörögni kezd, tovább folyik az idő, és elmúlik a lehetőség. Az alkalmas idő. A Krisztus követés logikája ez. Ő hív, és én indulok azonnal. És ha évekkel később talán megkérdeztük volna ezt a két embert, Andrást és Simont, hogy emlékeznek-e még rá, hogy nehéz volt-e az a döntés, ott hagyni a halászlábot és elindulni Jézus után, lehet, hogy azt mondták volna, ó, már nem is emlékszünk mi erre. Mert az az út, amit Jézussal töltöttünk, az kárpótolt mindezért. Az út azóta sem könnyű, meghoztuk a döntést, és nem bántuk meg. Lehet, hogy nem emlékeznek arra a döntésre, amit meghoztak, mert ezen az úton egyre jobban megismerték mesterüket. Az elhívás elsőként ezt jelenti, amikor Jézus hív, megragadni az ő hívását, megragadni az ő kezét. A másik történet egy picit másról szól. Első ránézésre nagyon hasonló, mégis van benne egy olyan finom különbség, amit Márk megpróbál érzékeltetni. Jézus ismét halászokat lát útközben. Jakabot, Zebedeus fiát és testvérét Jánost. Csak hogy most ők nem nekilátnak a halászásnak, tehát nem a halászás előtt vannak, hanem már a hálóikat rendezgetik, tehát egy sikeres fogáson túl. Nem csak két emberről van itt szó, hanem egy egész családról, hiszen ott volt velük az édesapjuk, és ott voltak a napszámosok, a szolgák is. A másik dolog pedig, amiben különbözik az előző történettől, ez az, hogy most nem a fiúknak kell megragadni a lehetőséget, hanem Jézus ragadja meg a lehetőséget, hogy elhívja őket, ezt olvassuk, amikor kissé továbbment, meglátta őket, amit a hálóikat rendezgették a hajóban, és azonnal elhívta őket. Most nem a fiúk indulnak azonnal, hanem Jézus, amikor rájuk néz, azonnal meghozza a döntést. Most ő a kezdeményező. Ő ragadja meg az alkalmat. Ő is tud azonnal hívni. És talán nehezebb a helyzet, hiszen egy családból hív el két életerős fiatalembert. Ott van édesapjuk, ott vannak a szolgák, Jézus mégis megteszi, mert számára is eljött az idő. Ha az evangéliumot figyelmesen olvassuk, akkor azt látjuk, hogy Jézus szemszögéből közelíti meg ezeket az eseményeket. És így vizsgálódik Márk evangélista is. Mi emberek azt kérdezzük, hogy hát nem túl kockázatos elindulni egyetlen szóra egy ember után? Nem kockázatos ott hagyva a régit, elindulni egy új irányba egyetlen hívó szóra? És Márk azt mondja, fordítsuk meg ezt a kérdést. Biztos, hogy nagyon kockázatos. De fordítsuk meg a kérdést. Nem kockáztat-e Jézus azzal, hogy egy ilyen felelősségteljes küldetése az ő tanítványai és apostoli küldetésére egy találkozás után, egyetlen pillantásra elhívja ezeket az embereket? És azt látjuk, hogy a Jézus életének utolsó napjaira, utolsó óráira egy pillantást vetünk. Ott vannak a Getsemáné kertben alvó tanítványok, ezek, akiket egy pillantás után elhívott. Ott vannak a katonák ellen hadakozó Péter, a saját életét féltő és menekülő társaság, aki teljesen egyedül hagyja az ő mesterét, egyetlen egy tanítvány marad ott a kereszt alatt. Ha valaki kockáztat, akkor az Jézus. Majd halála után Simon Péter ezt mondja, elmegyek halászni, és megy vissza oda, ahonnan Jézus őt kihívta. Az első dolog, ami a csalódott tanítványoknak eszükbe jut, hogy megyünk mi is veled, mondják Péternek. Érdemes János 21-et elolvasni ezzel kapcsolatban. Jézus mindennek ellenére, ezt tudva, megragadja az alkalmat, és elhívja ezt a két fiút, Jakabot és Jánost. Ők ott hagyják hajójukat, ott hagyják a többi napszámost, és mennek Jézus után. Jézus ragadta meg őket. És ezt megtette, akkor ő ezt nagyon komolyan gondolja. És azt látjuk az evangéliumban tovább, hogy nagyon türelmes ezekkel a fiúkkal. Hiszen ez a két gyermek az, aki édesanyjukkal együtt, egyszer oda megy Jézushoz, és azt mondja nekik, hogy hadd legyen már a te országodban jobb meg bal kezed felül ez a két fiam. Jézus türelmes. Többi tanítvány, amikor ezt meghallja, akkor elkezd zúgolódni. Majdnem, hogy neki megy ennek a másik kettőnek. Jézus csitítgatja a többieket. Számára fontos ez a két tanítvány is. Nem véletlenül hívta el őket, nem csak úgy beléjük botlott. Terve van az ő életükkel is. És ez az a türelem, ami Jézus életét, tanítását, egy-egy döntését is meghatározza. És valójában ez a Jézusi türelem a mindenható Isten hosszú tűrését mutatja be nekünk. Ő jól tudja, hogy egy-egy döntés, egy-egy életünkben meghozott döntés és fordulat néha a pillanat műve. Az ember nem tudja felmérni, hogy mire vállalkozik. Éppen ezért, mivel azt az Isten tudja, türelmes azután hozzánk. Türelmes az úton levőkkel. Ott van Péter, figyelmezteti. De hagyja, hogy ígérgessen, és azután csalódjon. Tudja, hogy lesz még alkalom majd Péternek ebből megváltoznia. A lényeg, hogy maradjon meg Jézus mellett, ne maradjon magára. És majd ezen a közös úton tovább formálja az ő életét. Nem kell már most tökéletesnek lenni. A döntést kell meghozni Jézus mellett. És majd Jézus ezen az úton tanít bennünket, akár a bukások, akár az örömök által is. És ezen az úton az a Jézus vezet, akinél jobban senki nem ismer bennünket. Sem jellemünket, sem szokásainkat, sem habitusunkat, sem vérmérsékletünket, és ő ezekkel együtt vállalja minket. Vállalja, hogy munkálkodik bennünk, vállalja, hogy munkálkodik velünk, Nem véletlenül találkoztunk vele. Nem véletlenül ragadott meg és hívott el bennünket. A tanítványnak két dolga van ezek után. Az egyik, legyen türelmes önmagával szemben. Ha ő türelmes, akinél jobban senki sem tud hatni ránk, senki sem tud jobban megszólítani, átformálni, akkor miért vagyok türelmetlen saját magammal kapcsolatban? A másik dolog pedig, a Jézussal való találkozásokban megmarad az, hogyha ő hív ma, akkor hagyjuk ott azonnal a hálókat, és kövessük őt. Ma is ott kell hagyni a hajóban mindent, ami fontos nekünk, ha halljuk ezt a Jézusi szót. Ez a Krisztus követés logikája. Ő hív, mi követjük őt, és ő türelemmel és bizalommal ajándékoz meg bennünket. Isten áldja meg így Krisztus követésünket, a mi életünket. Amen. Imádkozzunk.
Köszönjük, hogy az első tanítványok óta folyamatosan voltak a követőjük, és mi újra és újra hallhatjuk a szavadat, létig sűjtjük a kegyelemért, amely mindannyiunk számára kegyelem, könyörű hartunk, mindenkor előttünk legyen, mi a te akaratod, amit kérhetünk.
Amen. Amen. nálam nincsenek sémák, hanem a te hívó hangod szabad van. Amikor engeded, hogy valaki befejezze az ő munkáját, lezárjon valamit, ahogy Zebedeus fiaknak is megengedted, hogy összerendezzék a hálót, és hívtad őket. Amikor a munka elején közbeszólsz, és ahogy vetik a hálót a vízbe, hívod el őket, de a te szabad megtart, a te szabad végig kísér ezen az úton. Kérünk, legyél és maradjál velünk, Szent Lelked által. Amen.